De gyorsan vegyük át, hogy miről volt tegnap szó. Oké, tehát hogyha emlékeztek, akkor azok után, hogy tegnap megbeszéltük, hogy a nemi aktus kezdése az nemi aktusnak számít-e vagy sem. Itt mindenki nagy érdeklődéssel hallgatta a témát. Ma erre a témára még vissza fogunk térni, jelentős, hogy pontosan mit jelent a nemi aktus kezdése. Ennek a részleteiben még bele fogunk menni, de ahhoz, hogy kiérdemeljük ezt a témát, az türelemmel végig kell csinálnunk az első oldalát a 54-es és az 55-ös lapnak. Viszont, amit látok fehérrel, az volt a kérdés, amivel tegnap foglalkoztunk, hogy amikor a nagynéni tilalmáról beszélünk, tehát hogy a nagynéni tilos elvenni, akár apai nagynéni, akár anyai nagynéni. Hogy itt a nagynéni az az apám vagy az anyám testvére, nő, lány testvére, akkor az volt a kérdés, hogy ez apai vagy anyai ági testvére az apámnak vagy az anyámnak. Apai, csak apai vagy anyai ági testvére is. Tehát, ha egy féltestvéréről van szó, az apám féltestvéréről, akkor itt milyen féltestvér az, akinél már beáll ez a tilalom? Az csak az apai féltestvérnél, vagy az anyainál? És azt látni fogjuk, hogy általában ez egy kérdés, ki számít testvérnek? A Tóra, és nyilván ez több szempontból is felmerül, hogy több helyen is kérdés, hogy ki számít testvérnek, de legalapvetőbben most, amivel ezt, ennek, aminek kapcsánról beszélünk, az az, hogy egy, a nemi bűnöknél, amikor a testvéri ágon van egy olyan családi kapcsolat, ami miatt olyan vérbeli kapcsolat, ami miatt tilos az illetővel házasodni, akkor az a testvér az mit jelent? Tehát úgy általában a testvér, nyilván, hogyha az apa is, meg az anya is egy a két testvérnek, akkor az egyértelmű, hogy testvér. De amúgy különben abból indulunk ki, hogy általában inkább az apai ági testvér az, aki testvérnek számít. Vannak olyan tilalmak, ahol az anyai ági testvér is testvérnek számít. Hogy mindjárt látni fogjuk. A kérdés az az, hogy itt viszont a nagynéninél nem világos, hogy az apám nő lánytestvére, vagy az anyám lánytestvére, az, ha féltestvér, akkor csak apai ágon, ha féltestvér, akkor számít testvérnek, vagy akkor is, hogyha anyai ágon számít féltestvérnek. De azt mondtuk, hogy tulajdonképpen két hasonló eset is van, amihez lehetne hasonlítani. Van az, itt csak, hogy tisztázzuk itt. Ez ugye az apám, vagy az anyám, vagy anya nővére. Ugye? Van egy két olyan eset, amihez lehet hasonlítani ezt. Az egyik ez az apám vagy anyám férjének felesége. Ugye ez is nagynéni, csak itt nem vérrokonságban nagynéni, hanem az apám testvérének vagy az anyám testvérének a felesége. És itt az apám bocsánat, nem az apám férjének, az apám testvérének. És itt a testvér fogalma, az csak apai ági testvér. Tehát, ha az apám testvérének a feleségének a tilalmáról beszélünk, vagy az anyám testvérének a feleségéről, akkor az csak akkor számít testvérnek, hogyha ő az anyámnak az apai ági testvére, vagy az apámnak az apai ági testvére. De ha anyai ági testvére, akkor nem. Ha így nézzük, akkor az apám vagy az anyám nővérénél is csak az apai ági testvér lenne az, aki testvérnek számít. Van azonban egy másik hasonlóság is,
felvethető hasonló eset, és ez pedig maga az a testvérem, tehát a nővér. A nővérnek a tilalma, és ugye az is egy testvér, és a nővérem az akkor is tilos rám nézve, mint hogyha apai, mint hogyha anyai ágról testvérem. Akkor melyikhez hasonlítsam az apám vagy az anyám nővérét? Az én nővéremhez, vagy az apám vagy anyám testvérének a feleségéhez? Szerintetek kihez hasonlít inkább? Melyikhez?
Nem a nővérem.
Miért nem?
Nem a testvérem. Ennél közvetlen a vérrokonságnál.
Aha, tehát akkor te azt mondod, hogy mind a kettő nagynéni, apai ági, vagy anyai ági nagynéni, ezért hozzá hasonlít jobban. András?
Nem a
nővér. Az Andrásnak a nővér tetszik jobb? Az is nővér. Ilyesmit mond a Talmud nem tudja eldönteni, hogy melyikhez hasonlít inkább. Mert van olyan szempont, amiből inkább ehhez hasonlít, tehát az apám vagy az anyám testvérének a feleségéhez, és van olyan szempont, amiben inkább a nővéremhez hasonlít. Jobban hasonlít az apám vagy az anyám testvérének a feleségéhez, mert mind a kettő az apám vagy anyám nővére, vagy az apám vagy az anyám testvérének a felesége, az apai vagy anyai ágon rokon. Tehát nagynéni, nagynéni. Érted? A nővéremhez viszont azért hasonlít inkább, mert mind a kettő egy vele született tilalom, nem egy házasság révén jön létre. Ugye az különbség az apám és anyám testvérének a felesége és az apám vagy anyám nővére között, az az, hogy az apám vagy anyám nővére az egy eszkipt, tehát az egy adottság. Itt az apám vagy anyám testvérének a felesége az azáltal lett rám tilos, hogy a nagybácsim elvette. És a nővér ilyen szempontból jobban hasonlít az apám vagy az anyám nővérére, mert ez egy adottság. Oké, okay. Nem tudtuk végül is eldönteni, és végül oda jutottunk, hogy hogy végül is az ebben az esetben, nem mivel semmelyikhez nem tudtuk hasonlítani, végül is azt mondtuk, hogy mivel az apám és az anyám nővérét kétszer is elismétli a Tóra, egyszer az Achrimai szakaszban, egyszer a Gdoisim szakaszban, és amikor másodszor elismétli, akkor nem egyszerűen úgy ismétli el, mint amikor előfordul a Tóra megismétel egy tilalmat azért, hogy elmondja, hogy mi a büntetése az adott tilalomnak. Van is ugyanis egy olyan szabály a tórai jogban, hogy akkor lehet valamit teljes tilalomnak tekinteni, a Tóra egyszer megtiltja, és egyszer azt is elmondja, hogy milyen büntetés jár érte. Az apa és az anya nővérének a tilalmát viszont nem egyszerűen így mondja, hanem duplán mondja, valóban duplán figyelmeztet a tilalomra, és ebből tudjuk, hogy ha duplán figyelmeztet, ez azt jelenti, hogy mintha apai ágról, mintha anyai ágról testvére az apámnak vagy az anyámnak a tilalom vonatkozik. Mellesleg, ez azért volt fontos, hogy ezt elmondjuk, de ez még mindig a tegnapi témához tartozik, mert azt mondtuk, hogy ha már volt egy ilyen dupla említés, amiből kikövetkeztettük ezt az apai vagy anyai ági testvéri vonalat, akkor ebből következtetünk arra is amúgy, hogy a he-are, kedvenc témánk, a nemi aktus megkezdése, az is nemi aktusnak számít. És ebben nem fogunk visszamenni, csak még egy befejezéskép a tegnaphoz. Oké. Okay. Amivel viszont ma fogunk kezdeni, hogy honnan annyira egyértelmű ez? Honnan annyira egyértelmű, hogy az apám testvérének a felesége az csak apai ági testvérnél van? Hogy az anyám testvérének a felesége az csak apai ágon van? Most ugye, és ugyanúgy, igen. Most ugyanúgy több ilyen testvéri kapcsolat is föl fog merülni. Ezeket szeretném nektek fölvázolni, hogy milyen olyan testvéri kapcsolatok vannak, amiknél fölmerülhet ez a kérdés. Menjünk sorra. Van először is a feleségem nővére. Aztán van a maga a nővér, az én nővérem. Van a testvérem felesége, és van az apám testvérének a felesége. Apám vagy anyám testvér mindegyik esetben, amit itt most felírtunk, van egy testvérszál, és felmerül a kérdés, hogy ez a testvér milyen testvér. Apai ági testvér, vagy anyai ági testvér. Ugye a feleség nővére, ott ők milyen ágon testvérek? Apai is, és anyai is? Mind a kettőre vonatkozik a tilalom? A nővére. Milyen ágon nővérem? Apai is, anyai is? Mind a kettőre vonatkozik a tilalom? A testvérem felesége. Milyen testvéremnek a felesége? Apai és anyai is? Mind a kettőre vonatkozik a tilalom? Az apám és az anyám testvérének a felesége. Az apám és az anyámnak milyen ágon testvére az, akinek a feleségéről beszélünk? Apai is és anyai is? Úgyhogy ezeknél a... mindezeknél az eseteknél fölmerül a testvérvonal. Azt mondja a Talmud, akkor most nézzük a 54-es lap alján. Mit mondtunk, ha most visszalépünk egy kicsit ide, hogy ez egyértelmű volt nekünk, hogy az apám és az anyám testvérének a felesége, az mindig a testvér, az apai ági testvér. Honnan volt ez ennyire egyértelmű? Amra, azja, doj, szív, ha, ervas, doj, gilag, szív, ha, asza. Oj, oj, ben, doj, iga, len, no, mála, hála, min, ha, áv. Velöj, mina, én, áv, ká, mina, áv, velöj, mina, én. Azt mondja, Talmud, megmondom neked, ezt honnan tudjuk, mert van egy olyan halacha a Tórában, egy olyan törvény, hogy valaki eladta magát, szolgának, akkor kötelessége a családnak őt kiváltani, kifizetni az árát, és kiváltani, hogy újra szabad ember legyen. És a Tóra úgy mondja, oj, doj, mindenki a családból köteles kiváltani, legyen az a nagybátyja, vagy az unokatestvére, mi mispachtoj a családjából, kötelessége kiváltani. Most itt is a doj-doj szót használja, a doj-doj az a nagybácsit jelenti. És tudjuk, hogy itt a kiváltásnál az az apai ági nagybácsi. Tehát, hogyha valaki az apámnak a apai ági testvére, akkor köteles engem kiváltani. Ha ott a doj-doj, a nagybácsi, az az apai ági nagybácsi, tehát aki az anyámnak vagy az apámnak apai ági testvére, akkor itt is, ahol ugyanezt a kifejezést használja, ez az apai ági testvére az apámnak vagy az anyámnak. Oké, és itt honnan tudjuk, a haszon mi nem. Oké, de akkor itt honnan tudjuk? És mert egy lépéssel tovább mentünk, azt mondjuk, honnan tudjuk az apám vagy az anyám testvérének a feleségének a tilalmánál? Onnan, hogy ugyanazt a kifejezést, a doj-doj kifejezést használja, a nagybácsi kifejezést használja ennél a tilalomnál, mint ahogy a doj-doj a nagybácsi kifejezést használja ott, amikor ki kell váltani a rabszolgát. Oké, és ahol ki kell váltani a rabszolgát, ott honnan tudod, hogy az apai ági testvér? Miért? Mert mi mispachtoj. Mert azt a kifejezést használja a Tóra, hogy a családjából. Tegnap beszéltünk róla, hogy a család ott mindig az apa. Az apa a meghatározó. Ugye? Az apa az, aki a család fő, az apa az, aki köré a család törzsbeli felépítésben felépül, és ezért az az apai ág. Ha ott a mispachtoj a családjából kifejezést mondja, akkor tudjuk, hogy ez az apai ági testvér. És hogyha ott az az apai ági testvér, akkor itt is apai ági testvér. Kérdésed magának?
Pont, hogy de vonatkozik, de a kifejezés, amit használtál, ezt használjuk fel szombaton, amikor
mi spoche?
Igen.
Az családod. Mi
családunk, az...
Nem, hogy a te családodat megálljuk. Ha mi se vérákat mondjuk, akkor mondjuk, mi se vérák, és mi spachtoj, az egész családját megálljuk. Oké. Oké. De ha, de nem, azt jelentem, hogy oké. Akkor ezt értem. Tehát akkor ezek szerint a apai ági, az apám vagy az anyám testvére, az milyen ágon testvér, csak apai ágon. Oké, és honnan tudjuk? A rabszolga kiváltásának a szabályát. Oké, akkor most nézzük viszont meg a feleségem nővérének az esetét. A feleségem nővére, ugye az tilos rám nézve. Milyen ágon tilos? Apai, vagy anyai is. Tehát az anyai ági testvére a feleségemnek, vagy az apai ági testvére a feleségemnek. Most figyeljetek. Következik egy dráma. Dráma következőképp néz ki. Valakinek volt egy felesége. Szóltak, hogy meghalt. De mit csinált? Elvette a felesége testvérét. Ugye azután tilos elvennem a feleségem testvérét, meddig, amíg a feleségem él. Akkor, hogyha elváltunk a feleségemtől, akkor is tilos elvennem a feleségem testvérét, de csak akkor, hogyha a feleségem él. Ha a feleségem meghalt, akkor elvettem a testvérét. Elvette a testvérét, majd eltűnt az új feleség is, nem volt nagyon szerencsés, és szólták, hogy ő is meghalt. Akkor elvette az ő testvérét is. Szóltak, hogy ő is meghalt. Elvette az ő testvérét is. Szóltak, hogy ő is meghalt. És így végigment öt feleségen, mindegyik a másiknak a testvére volt. De hogy történt? Mindegyik épp más módon volt a testvére a feleségemnek. Az első az apai ágon voltak testvérek, a második anyai ágon volt testvére, a harmadik apai ágon, a negyedik anyai ágon, az ötödik apai ágon. Oké? Eddig követtek? Mindjárt fel is fogjuk rajzolni. Majd szóltak, majd kiderült, hogy az egész nem volt igaz. És mind az öt feleség él. Akkor melyik feleséget tarthatja meg? Tehát még egyszer. Volt öt feleség. Következőképp nézett ki. Volt egyszer az első feleség, aki az első az apai ágon volt? Igen. Tehát itt apai. Ez az, itt apai ágon voltak testvérek. Utána volt az anyai. Akit bekeretezünk az anyai, jó? Utána volt egy apai, és utána volt egy anyai.
Az első a legelső, vagy az első, akit elvett a feleség?
Nem, az első a legelső. Tehát az elsőnek, az első volt a legelső feleség. Utána meghalt az első feleség. Azt hitte, hogy meghalt az első feleség, és elvette a testvérét, aki apai ágon volt testvére. Utána, azt így mondták neki, hogy ő is meghalt, akkor elvette az ő anyai ági testvérét. Utána azt mondta, hogy azt mondták, hogy ő is meghalt, akkor elvette az ő apai ági testvérét. Utána azt mondták, hogy ő is meghalt, annak elvette az anyai ági testvérét. Akkor ki az, akit elvett? Ki az, akit megtartott a végén, amikor kiderül, hogy az összes él? Azokat, akik nem rokonok egymással. Kik azok, akik itt nem rokonok egymással? És az egyessel kezdünk.
1, 3 és 5.
Tapsoljuk meg Kálmán! 1, 3, 5. Az egyes, az rokona a kettesnek, de nem rokona a hármasnak, mert a kettes és a hármas anyai ágon testvére, a kettes és az egyes az apai ágon testvére. Tehát az egyes, a hármas és az ötös nem rokonai egymásnak. És stimmt? Mi van akkor, hogyha kiderül,
Igen, egyelőre nem azt számít, hogy apai vagy anyai.
Tehát az egyes, a hármas és az ötös nem rokonok egymásnak. Amúgy különben, hogyha az egyes tényleg meghalt volna, akkor nem az egyessel kezdünk, akkor a kettessel. Értitek? Itt az a... Az első feleséggel biztos, hogy érvényes a házasság. Kivel lesz utána érvényes a házasság? Azzal, aki nem rokona az egyesnek. De ha az egyes tényleg meghalt volna, akkor a kettessel valóban érvényes volt a házasság, és az összes többi nem halt meg, akkor kivel lesz érvényes a házasság? Kettessel és a négyessel. Tehát egy lépéssel tovább léptünk, akkor a kettessel és a négyessel lesz érvényes a házasság. Oké. Okay. Ami azt is jelenti különben, hogyha az egyes, ha mondjuk ez az állapot, és akkor a végén az egyes, a hármas és az ötös érvényesen a feleségei, majd a fickó meghal gyermektelenül, akkor, és van egy testvére, akkor ha a sógorházasságot csinál az egyessel, akkor azzal fölmenti a hármast és az ötöst is. Ez csak egy megjegyzés. Ezt mutatjuk, hogy a házasság érvényes. Oké. Okay. Először nézzük ezt a szövegben. Azt mondja, a szövegben, hadet nán, amrulaj mésze isteha, azt mondták egy embernek, meghalt a feleséged. Noszalha isza már via, és ő elvette apai ágon a lánytestvérét az egyesnek. A mésze, róla is azt mondták, hogy meghalt, de noszalha isza, hogy majd elvette a hármast, aki anyai ágon volt testvére a kettesnek. De noszalha isza már via, mésze, mert noszalha isza már via, azt mondták, hogy ő is meghalt, erre elvette annak az apai ági testvérét. Nézzem, noszalha isza, mert most erre azt mondták, hogy ő is meghalt, és elvette annak az anyai ági testvérét. Akkor ez esetben mutarban is sajnem is lisis, vagy ha misis, akkor ő érvényesen felesége a egyes, a hármas és az ötöt. A pajtrasztori széjem, a szurum és niabori víz, akkor érvényesen ők a feleségeik, és ha meghal gyermektelenül, akkor a egyesnek, a hármasnak, az ötösnek a jibuma, vagy a halicája fölmenti az összes többit. De a szurum és niabori víz viszont a kettes és a négyest nem tarthatja meg, mert azok nem érvényesen a feleségei. Én biászak, azt mondjam, hogy teresztel rossz, és azokkal, hogyha mondjuk jibumot csinál tévedésből az egyik testvér, akkor az olyan, mintha semmit nem csinált volna, mert azok valójában nem is voltak a feleségei, tehát nem mentik föl a jibum alól. Oké? Okay? Eddig stimmel. De én boálásni a láhám iszaszarisain, ha viszont valóban meghalt az egyes, és utána a kettest elvette feleségül, akkor mutarba snyalbő víz, akkor a kettes és a négyes az, aki számára megengedett, akivel érvényes a házasság. Upaitrösszel összejön, és akkor ezek, hogyha meghal gyermektelenül, akkor azok felmentik egymást a jibum vagy a halica révén. De azt mondom, hogy lisztis, ha misztis, a hármas és az ötös tilos ránézek. Mit látunk ebből? Álma, ha ez Isten, bejminálim a szörőz, minál. Miért mondtuk ezt az egészet el? Mert mit látunk ebből? Abban, hogy ez a váltogatás benne van a rendszerben, azt látjuk, hogy a Talmud abból indul ki, hogy a feleségem nővérének a tilalma az egyaránt vonatkozik a feleségem apai ági nővérére és anyai ági nővérére. Honnan tudjuk ezt? Tehát a feleségem nővérének a feleségem nővére, és itt az volt a kérdés, hogy az apai vagy anyai ág úgy tűnik, hogy mind apai, mind anyai, hiszen ebben a történetben mind a kettőt használta. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Azt mondja a Talmud, Jalifne achaiszai, máhaiszai, beimina áv, beimina eim, afkán, beimina áv, beimina eim. Azt mondtam, na jó, akkor nézzük meg ezeket az eseteket. Ugye azt mondtuk, hogy van öt esetünk. A feleségem nővére, a nővérem, a testvérem felesége, az apám vagy anyám testvérének a felesége. Most a feleségem nővéréről beszélünk, és azt mondjuk, hogy az mind az apám, vagy mind az anyám oldali testvére. Kihez, miért van ez így? Mert kihez hasonlítjuk? Magához, a nővérhez. Azt mondjuk, hogy ha a nővérre igaz, hogy apai és anyai, akkor ebből tanulom a feleségem nővérét is. Lélep idei dajszai... Márdaid azt, hogy minávelői minéim, Afkán, minávelői minéim. Azt mondtam, hogy várjál, miért a nővérből következtetsz a feleség nővérére, hogy azt mond, hogy az mind apai, mind anyai ági testvér? Miért nem következtetsz az apám vagy az anyám testvérének a feleségéről a feleségem nővérére? Ott viszont csak apai ágon testvér a testvér. Miért a nővérhez hasonlítod a feleség nővérét? Miért nem az apám vagy az anyám testvérének a feleségéhez hasonlítod a feleségem nővérét? De nem vagytok még? Mit van erre a Talmud? Áderábe, Nidai da is, hogy hávele mérsékeny, de azt mondtam, hogy sztáblást, hogy hávele mérsékeny, hogy játszmény, hogy játszmény. Mi az, amiben hasonlít a nővérhez a feleség nővére?
Hogy
nem, mert ott nem megkapta a csomagot. A feleség nővére az egy házasság révén jött létre. De viszont horizontálisan rokonok. Nem vertikálisan, ugye? Mert egy nemzedékben vannak. Ezért hasonlít rá? Azt mondtam, hogy na jó, viszont sokkal jobban hasonlít az apám, vagy az anyám testvérének a feleségére, mert a nővér az egy gipsz, az egy adottság, a feleség nővére az ugyanúgy egy házassági lévén jön létre, mint az apám, vagy az anyám testvérének a felesége. Akkor ahhoz viszont jobban hasonlít? Azt mondtam, hogy jó, akkor ezt vessük el. Akkor még se innen, se innen nem. Akkor honnan igen? Ella, és ez Achiel fia. Akkor inkább következtessük a testvér feleségéből. Testvér feleségénél mind apai, mind anyai ág, akkor a feleségem nővére is mind apai, mind anyai ág. Ugye ez mind horizontális, és mind egy házasság révén jön létre. Tehát akkor nagyon hasonlítanak egymásra. Azt mondja, jó, akkor nézzük meg. De és a szák, bufa mind alá. De honnan tudom, hogy a testvér felesége az mind apai, mind anyai ági testvér. Azt mondta, hogy tanulja minden a feleségem nővérét. Na jó, de itt honnan tudom? Azt mondja, tanul. De tánya elveszte, és az a híkhal összegáll, de béminaim. Azt mondja, megmondom neked, milyen, mert Tóra hogyan fogalmaz? A Tóra azt mondja, Mózes 3. könyve 18-as fejezet 16-os mondat. Testvéred feleségének szemérmét ne fedd föl, testvéred szemérme az. Mivel azt mondja a Tóra, testvéred feleségének szemérmét ne fedd föl, testvéred, mind apai, mind anyai, testvéred. Hát, ahogy miért bémi nába, én nem, hogy én ellen, mi nem. Honnan veszed ezt? Miért? Honnan lehet ezt látni a szövegben? Lehet, ez csak az apai testvér. Dinhu, hiev káme, hiev báhaisze, máhaisze, béminá, béminéim, áfkám, béminá, béminéim. Azt mondtam, nem. Azért, mert a nővér az mind apai, mind anyai, akkor itt is mind apai, mind anyai. Akkor igazából így néz neki. A nővérből tudom a testvér feleségét, a testvér feleségéből tudom a feleség nővérét. Azt mondtam, hogy ökül lakla, de rekszú, hiev kán, kébe dönid azt, hogy mádid azt, hogy mi nem, hát nem, hogy mi nem. Azt mondtam, hogy nem, és miért innen tanulod? Ha itt nem egyértelmű, akkor tanuld inkább innen. És mondd azt, hogy ahogy az apám, anyám testvérnek a felesége az apai ági testvér, akkor a testvérem felesége is apai ági testvér, és akkor viszont innen a feleségem nővére is apai ági testvér. Miért a nővérhez hasonlítod a testvér feleséget, és miért az apám, az anyám testvérnek a feleséget hasonlítod a testvér feleségét? Mi erre a válasz? Nyilvén dönj, mint Danin, mikor játsz, hogy lejtek járt, hogy dasz, és a kövi áll. Olyan kell szólt, Danin, de van esetek a dusim, amíg de van esetek a dusim, legyenek. Azt mondtam, hogy megmondom neked, akkor mi ez? Miben hasonlít jobban az apa, a nővérre a testvér felesége? Abban, hogy horizontálisan rokonok? Nem úgy az apám felesége, aki vertikálisan. Miben hasonlít az apám vagy az anyám testvérnek a feleségére a testvér felesége? Hogy egy házasság révén jön létre, és nem egy adottság. Akkor viszont nem úgy a nővér, aki egy adottság. De megint ugye abban a zsákutcába kerültem, nem tudom eldönteni, melyikhez hasonlít inkább. Talmud le, már erveisz a hajszahi. Azt mondja, Talmud, megmondom neked, ezt felejtsük el. Ezeket felejtsük el, térjünk ide vissza. Mit mondott a Tóra? Testvéred feleségének szemérmét ne fedd föl, testvéred szemérme ő. Ez az. Fölösleges, miért kéne megismételni, hogy testvéred szemérme ő? Azért, mert bármilyen testvéred, mind apai, mind anyai testvéred. Támod le, már elvesz a hajszka hív, béminá, akkor megvan. De én már egy idáj, de én be és a szák minál áv. Hádad és te van, de hány bájna, de hádad én a bájna, de hány bájna. Most azt tanul, és azzal fog foglalkozni, hogy akkor itt van egy ismétlés. Testvéred szemérmét ne fedd föl, testvéred feleségének szemérmét ne fedd föl, testvéred szemérme ő. Van egy ismétlés. Miért van ismétlés? Mert azt akarom mondani, az első az apai ág, a másik az anyai ág. De mi van akkor, hogy én találok mást, ami miatt lehet, amivel lehet magyarázni ezt az ismétlést? Nem azért van ismétlés, mert azt akarja mondani, hogy anyai ág, hanem valami más miatt. Például mi miatt? Hádad egy éjszta banim, bachai bár, hádad egy éjszta banim, bachai bár. Azt mondja, lehet, hogy az egyik arra vonatkozik, hogyha vannak gyerekei, a másik arra vonatkozik, ha nincsenek gyerekei. Magyarul, a testvére feleségét nem edd el, ha a testvérettől elvált, független attól, hogy vannak gyerekei, vagy nincsenek gyerekei. Amíg a testvéred él, addig nem veheted el a testvéred feleségét. És ezért van a kettőjük. Én labani Mihály Bálend Rafun de Dávka, azt mondja, tanult, ehhez nem kellene a... ez az ismétlés. Miért? Mert ezt már a funa máshonnan következtette ki. Most nem fogok belemenni, hogy honnan, a nida szóval, de most ebben nem fogok belemenni. Tehát akkor ez nem jó. Ez nem lehet itt felhasználni. Erre nem lehet, nem kell felhasználni. Vémáj, de és száv, mina áhádad, és tabanim, hájbálim, hájbálim, de és tabanim, láhármi szabályim. Azt mondom, jó, akkor mondok más. Miért van duplán? Azért az egyik arra vonatkozik, hogy ne vedd el a testvér feleségét, ha még a testvéred él, ha vannak gyerekei. A másik arra vonatkozik, hogy ne vedd el a testvér feleségét, ha vannak gyerekei, miután a testvéred meghalt. Ugye? Csak akkor veheted el, hogyha a testvéred meghalt, és nincsen gyerekei. Azt mondja, Talmud, Jés labanim, áhámi szabály, lökszik a kra, mida, mert mondja, én labanim, terez, ha Jés labanim, azt mondja, hogy ehhez nem kéne egy tórai mondat. Miért? Mert ha a Tóra azt mondja, hogy elveheted, sőt, el kell venned, egy micva elvenned a testvéred feleségét, ha a testvéred gyermektelenül halt meg, akkor abból következik, hogy nem veheted el, hogyha a testvéred gyerekestül halt meg. De Dilma én labanim, azt mondja, leálma, besárja, lejaba. Jés labanim, leálma, besárja, lejaba. Azt mondja, Talmud, jó, de ez még mindig nem biztos, hogy így van. Miért? Mert lehet, hogy a Tóra csak azt akarja mondani, hogy ha vannak gyerekei, akkor tilos. Ha vannak gyerekek, akkor tilos bárkihez hozzá mennie. De szabad hozzá mennie a sógorhoz. Ha nincsen gyerekei, bocsánat, ha nincsen gyerekei, akkor a javama az csak a sógorhoz mehet hozzá. Ha vannak gyerekei, akkor hozzá mehet a sógorhoz is, és máshoz is. Azt mondja, Talmud, vagy egy még egy lehetőség. Én innámi én la banim mitzva. Jézs la banim nesusz. Még egy lehetőség, hogyha vannak gyerekei, ha nincsen gyerekei, akkor ha vannak gyerekei, akkor mit szól hozzá menni a sógorhoz. Ha nincsen gyerekei, nem. Ha nincsen gyerekei, akkor mit szól, hogy hozzámenni a sógorhoz? Ha vannak gyerekei, akkor nem mit szól, de egy lehetőség. Még egy variáció. Innámi én la banim, im, jés la banim, loj. Még egy lehetőség, hogy ugyan igaz, hogy ebből már tudnám azt, hogyha nincsen gyerekei, akkor hozzámehet a sógorhoz. Hogyha vannak gyerekei, akkor nem mehet hozzá a sógorhoz. De nem tudnám, hogy a sógorhoz való hozzámenetel, akkor, hogyha vannak gyerekek, akkor az karet szinten tilos. Égi halálbüntetés szintjén tilos, és nem pedig csak simán egy felszólításból levezetett tilalom. Mire visszaemlékeztek, azt mondtuk, hogy egy felszólításból levezett tilalom az olyan szintű, mint egy felszólítás. Kassav karach rina elvaszachiv gilla. Kassav karach rina. Azt mondja, a Talmud, oké, elfogadom. Akkor ebből a dupla kifejezésből még nem tudnám ezt. De van egy harmadik mondat, és ez pedig Mózes 23. fejezetének, hanem harmadik könyvének 20-as fejezetének 21-es mondata, ahol megint azt mondja, a testvéred szemérme ő. Nem, a testvéred szemérmét fette föl. Testvére személyet vette föl. És akkor ez már egy harmadik, és abból tudom, hogy ez mind apai, mind anyai. Tehát akkor itt a testvér, az apai és anyai testvér. Okay. Akkor ezt tudom, és ha itt tudom, akkor innen tudom a feleség nővérét is. Oké. Okay. Most akkor az a kérdés, hogy ha valóban a testvér felesége az, amíg tilos, az mind az apai és mind az anyai testvére vonatkozik. Mi a helyzet akkor, ha meghalt a testvér? Akkor van egy gyerektelenül, akkor van ugye a ibu, mit szvál? Az kire vonatkozik, melyik testvére? Értek a kérdést? Melyikre? Csak az apaira. De miért? Ha a tilalom az vonatkozik az apaira és az anyaira, akkor a micva az is vonatkozna az apaira és az anyaira. De én már is szák, mint ámkés, szák, mint áv, már is szák, mint áv, láhá, misz az bájna sár, áv, és szák, mint én, láhá, misz az bájna sár, amelyek rá, hí, bába, jasszat, ilyen. Szóval nem, mert amikor ezt a mondatot mondja, hogy a testvéred szemérme ő, akkor azt jelenti, bármi testvéred szemérme ő, az bármi, bármilyen állapotban legyen ő szemére. Tehát akkor is, hogyha a testvéred meghalt. És innen tudjuk, hogyha a anyai ági testvéred halt meg, akkor ott nincsen a jibumnak a micvája. Oké, akkor ezt tisztáztuk. Most tisztáztuk a testvér feleségét, a feleség nővérét, most térjük rá a nővérre magára. Honnan tudom, hogy a nővér az mind apai, mind anyai ágon nővér, mármint, hogy az tilos rám nézve, mind akkor, hogyha apai ágon, mint hogyha anyai ágon nővér. A hőszöde kaszokba karesz lamali. Oké, nem egészen ez a kérdés, csak gyorsan tisztázom. Hát ugye van a Tórában nagyjából most, pont most, a mai, most a heti szakaszban volt, ugye felsorolta az összes vérfertőzés és amúgy is nemi tilalmat, és az összesnek a végén azt mondta, hogy, hogy ezek úgy fogalmazott a Tóra, ki kölösen jársz, amikor attól jelvesz, miután összefogja, ez Mózes a 3. könyvek 18-as fejezete. Ugye itt van, bocsánat, felsorol az összes nemi tilalom. Miután felsorolja az összes nemi tilalmat, azt mondja, mert mindenki, aki megcselekszik bármit ezen undormányok közül, vágassék ki az a lélek a népéből. Vagyis karet, égi halálbüntetés. Az összesről mondja, ehhez képest mégis a nővérnél külön is mondja, ugyanebben a Mózes harmadik könyvében, de két fejezettel később, csak értsétek, az Achrémois heti szakaszban, az a 18-as fejezet, először ott van a felsorolás. Később a Gdoisim szakaszban, pedig, ami a mostani szakasz, abban pedig újra megismétli a tilalmakat, már a büntetéssel. Nem mindegyiket ismétli. Most a kérdés az az, hogyha az első helyen, az Achrémois szakaszban, 18-as fejezetben, a felsorolás végén azt mondta, hogy mindenki, aki ezeket megszegi, annak égi halálbüntetés jár, akkor miért kell két fejezettel később külön kiemelni egyeseket, és megint elmondani, hogy azokért milyen büntetés jár. Így például miért kell külön kiemelni a nővért? A nővér benne volt az első felsorolásban, és benne volt, hogy a tilalomszegésért égi halálbüntetés jár, akkor miért kell a 20-as fejezetben megint azt mondani, hogy is esen ikák ez a hajszaj, ha egy férfi elveszi a nőt, a lány testvérét, mint nihrösszülöpne álmom, akkor vágassék ki a népe közül. Miért kell ezt újra megismételni? Lekede Rabbi Yochanan, ahogy ezt Rabbi Yochanan tanította. De amár Rabbi Yochanan, ima szan kulam be helem achasz, chájeval kol achasz ve achasz. Most jön egy találós kérdés, ha valaki tudja erre a választ, most figyeljük a kommentelőket is, akkor annak jár egy extra csoki. Emlékeztek-e, hogy a 39 szombati munkatilalom közül melyik az, amit külön említ a Tóra? Általában honnan tudjuk a 39 munkatilalmat szombaton? A szentély építésében. De van egy, amit a Tóra külön említ. Ennyi, már is buktatok. Az érettségén nem mentetek át. Várom a kommentelőket is. Melyik az, amelyiket külön említi a Tóra a 39 munkatilalomban? Hogy? Oké, okay. Ez egy melacha grua, az egy ilyen gyenge alakot. Ah! Fantasztikus! Ez már a második piros pontja a Kálmának, hatalmas tapsot érdemel. Érted, remélem, hogy ti is otthon tapsoltok. Óriási tűz. A tűz. De nem ez lett volna az a kérdés, amiért csoki jár, mert most jön a nehéz kérdés. Miért? Miért említik külön a Tóra? Hogy? Mi van ez, hogy ne gyújtsatok tüzet? Lőszeváron, és meg Holma is, vagy Székre, vagy a Sávhoz, ne gyújtsatok tüzet minden lakóhelyeken szombat napján. Ezek külön kiemelte a tüzet. Miért? Nem.
Az ételkészítés.
Nem.
Nem.
Két vélemény volt, most csak az egyiket fogjuk mondani. Azért, az egyik vélemény, mind a kettőt említik. Az egyik vélemény azt mondja, hogy lávjacasz, azért említik külön, mert enyhébb a büntetése. A másik vélemény azt mondja, lehalek jacasz. Hogy azért, mert azt akarja mondani,
hogy a 39 munkatilalom közül mindegyik külön munkatilalomnak számít. Külön szombatszegésnek számít magyarul. Se, ha egy tudatlanság állapotában követtem el az összeset, akkor mindegyikért külön kell hoznom áldozatot. Ugye, ha valaki nem tudta, hogy ma szombat van, vagy nem tudta, hogy egy adott dolog tilos, vagy nem tudta, hogy van egy olyan dolog, hogy szombat, és külön-külön-külön elkövette ezeket a munkatilalmakat, akkor mindegyikért külön áldozatot kell hoznia, mint egy önszántán kívül elkövetett vétek. Nem számítjuk őket egybe, hanem elválasztjuk őket egymástól. Érthető eddig? Ugyanez lesz itt is. Azt mondta Rabbi Yochanan, hogy miért van külön kiemelve a testvér? Azért, mert azt akarja ezzel a nővér, azt akarja a Tóra mondani, hogyha te az összes lehetséges rokonnal, akit felsorolt a Tóra, összeházasodsz, mert nem tudtad. Ennél a fejlődnél otthon maradtál az iskolában, éppen beteg állományban voltál, és nem tudtad, hogy ezek tilosak. Az összesért kell, hogy hozzál áldozatot külön. Nem mondhatod azt, hogy én általában nem tudtam, hogy van ilyen, hogy vérfertőzés. Mindegyik az egy külön bűnnek számít. És ezért kellett külön említeni a nővér.
Mi volt a tűzzel? Mi volt a különböző?
Azt mondja, ugyanúgy, hogy a tüzet azért emelte ki, hogy ebből tudjuk azt, hogy az összes mind a 39 munkatilalom az külön számít, ugyanígy a lánytestvért azért emeli ki, hogy innen tudjam, hogy az összes vérfertőzéses házassági tilalom külön-külön-külön számít. Csak ez volt a... Eszkömmel én hoztam ezt a párhuzamat, a Talmud ezt nem említi, csak mondom, hogy ugyanaz a logika. Ule Rabbi Yitzchak, de már kol hajavé krisztus bichlál hajú. Bichlál hajú. Lam jacasz. Nyilván viccok én vászsúból, és lehúzom, hogy Márkhoz szépnek egy vészen vász, de ezt nem szerintem se, ha avarja bejön, és olyan is, akkor az én hútra baj, a Márkhoz szépnek, és a havi közös is, ami hátra vász. A viccok, hogy lakom, hogy helyen van, és én legyek már a lábsásból, hogy kar ezt. Hogy jön ez ide? De tudni, hogy kar ez a lébe Márkhoz. Oké. Van egy másik vélemény is. És ez a vélemény azzal kapcsolatos, hogy ha valaki egy olyan vétket követ el, amiért égi halálbüntetés jár, akkor az a kérdés a Talmudban, majd a Makkos traktátusban fogjuk tanulni, hogy ha ez az égi halálbüntetés, ez egy ilyen lelkiismereti kérdés tulajdonképpen, ott nincsen földi bíróság általi következmény a cselekedetének. Hogy mondjuk-e azt, hogy ha valakit figyelmeztettek a bűnre, akkor ilyenkor botítést kap. Tehát, hogy ha nem figyelmeztetik a bűnre, nincs figyelmeztetés, hogy ne csinálja, csak megcsinálta, akkor az egy lelkiismereti dolog az égi halálbüntetése. Ha figyelmeztették, akkor botütés jár érte. De Yitzchak azon a külön véleményem van, hogy nem. Az, ami égi halálbüntetés, az égi halálbüntetés, ott nem jár botütés. Honnan tudja ezt? Ebből a mondatból. Azért ismétli meg a Tóra a nővérnél az égi halálbüntetés, mert azt akarja tanítani, hogy az égi halálbüntetés, és nem botütés. Oké? Okay? Akkor ő honnan fogja tudni, hogy mindegyik külön-külön számít? Návkönémével is, ő egy másik mondatból, méghozzá a Nida nő tilalmából tanulja ugyanezt, mert ott ugye azt mondja, hogy a Nida nőhöz ne közelíts, miért kell a nőt kiemelni, mondani, a Nidához ne közelíts, azt is lehet mondani. Nida nő, mert azt akarja mondani, hogy mindegyik külön-külön-külön számít. Oké, megyünk tovább. De hogy daszai de kaszavrach mana a ririmiú. Most mielőtt... Mielőtt lapoznánk, és rátérnénk a mindenki által már várt tegnapi téma folytatására, akkor még egy nekifutás. Itt ugye a égi halálbüntetésről van szó. Az égi halálbüntetés, amit mi égi halálbüntetésnek, karetnek nevezünk, az valójában többet jelent a legtöbb vélemény szerint, mint itt égi halálbüntetés. Az azt jelenti, hogy égi halálbüntetés, de kivágás. A kivágás azt jelenti, hogy nyoma sem marad az illetőnek. Magyarul gyermektelenül fog meghalni, vagy legalábbis nem lesznek leszármazottai. Most erről lesz szó, hogy ez mit jelent. Vagy ez hogy. De itt azt mondja, hogy a kaszabarach mana a nagynéninél azt mondja, a ririmiu, hogy gyermektelenek lesznek. Nézzétek meg a Mózes harmadik könyve 20-as fejezet 21-es mondat, ez eheti szakasz, kedoshim szakasz, 20-as fejezet 21-es mondat. Amely férfi elveszi fivérének feleségét, fertőzet az, fivérének fette föl, gyermektelenek lesznek. Ez egyik mondat. Egy mondattal korábban azt mondja, amely férfi hál nagynényével nagybátyának szemérmét fette föl, végtüket viseljék, gyermektelenül haljanak meg. Mi a különbség a gyermektelenek lesznek, meg a gyermektelenül haljanak meg között? Ugye a nagybácsi feleségénél azt mondja, hogy gyermektelenül haljanak meg, a sógornőnél azt mondja, hogy gyermektelenek lesznek. Szívaridim jiú. Az egyik helyen az van írva, hogy gyermektelenek lesznek. A másik helyen azt mondja, hogy gyermektelenül halljanak meg. Ha kétszár. Im jésla banim, kavran, énlöj banim, hölylecharidi. Ugye amikor azt mondja, hogy gyermektelenek lesznek, az azt jelenti, hogy ha vannak most gyerekei, akkor először eltemeti a gyerekeit, meg fognak halni a gyerekei, és utána fog ő meghalni. Hogyha és ő pedig meg fog halni gyermektelenül. A másik pedig azt jelenti, hogy gyermektelenül fognak meghalni. Bocsánat. Igen, bocsánat. Mind a kettő azt jelenti, hogy meg fog halni az illető, és gyermektelen lesz. Nem lesznek gyermekei. Miért kell az egyik helyen azt mondani, hogy gyermektelenül halljanak meg, vagy gyermektelenül, a másik helyen azt, hogy gyermektelen lesznek. Mind a kettőt kell, hogy mondja a szöveg. Ha az csak annyi lenne, hogy gyermektelenek lesznek, akkor az lenne, hogy gyermektelenül halnak meg, akkor ez azt gondolnám, hogy azok a gyerekei fognak meghalni, akik a bűneig születtek. De a bűne után még esetleg születhet gyereke, és ezért mondja, hogy gyermektelen lesznek, hogy a jövőben sem fog gyereke születni. Ha pedig az lenne, hogy gyermektelenül halnak meg, akkor azt gondolnám, hogy csak a bűnétől fogva nem lesznek gyerekei, de ameddig elkövette a bűnt, születtek gyerekei, azok a gyerekek meg fognak maradni. És ezért mondja a Talmud, a Tóra mind a kettőt, hogy tudjuk, hogy teljes gyermektelenségben hal meg. Tehát a karet az teljes gyermektelenséget jelent. Oké.
Ez a többes számot azt jelenti, hogy még csak két ügye?
Igen. Mind a két bűn elkövető. Mert mindegyiknél van egy férfi, meg egy nő. Úgy érted, ugye? Tehát ő meg a sógornője, ő meg a nagynénje. Oké, na, eddig tulajdonképpen ez az elkanyarodás már az előző lapról annan kezdődött, hogy a Talmud megkérdezte, honnan tudjuk, hogy van, hogy a heara, tehát a nemi aktus kezdete, az nemi aktusnak számít, azoknál a bűnöknél, nemi bűnöknél, amelyikekért karet jár, kivágás vagy égi halálbüntetés jár. De emlékezzünk vissza, hányféle nemi tilalom van, büntetés szerint kategorizálva? Van a földi halálbüntetés, van a karet, az égi halálbüntetés, van az iszur láv, a enyhébb büntetés, ami általában botütés, és ezek azok, ahol a házasság érvényes is, kivéve Rabbi Akivát, és van az iszur aszé, a felszólításból következő tilalom. Azt mondja például, hogy a egyiptomiaknak a harmadik nemzedéke házasodhat a közösséggel.
akkor tudjuk, hogy az első három az nem. De az egy felszólításból levezetett tilalom. Ez a négy van most. Tisztáztuk az első kettőt, azt hiszem. Most eljutottunk a harmadikig. Az iszur láv, az enyhébb tórai tilalmaknál honnan tudom, hogy a nemi aktus kezdete az nemi aktus? Attól még, hogy az erősebb tilalmaknál a nemi aktus kezdete az nemi aktus, mert nem következik, hogy az enyhébb tilalomnál is. Mert azt is mondhatnám, hogy az a súlyosabb tilalmaknál ott igen, hát az annyira súlyos. De az enyhébbnél nem. Honnan tudom, hogy az enyhébbnél is? Mi de galerachman, sikhva zera, gábe sifcha harufa, miklál de hajavé lábimbe ha arra. Azt szerintem megmondom neked, hogy miért. Van egy tilalom, ami arról szól, hogy egy szolganővel nem szabad hálni. De? Egy kánálit a szolganővel nem szabad házasodni, nem szabad nem életet élni, stb. Mit tudom, hogy mit jelent a sifcha harufa, de most nem fogunk belemenni. Valaki azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy azzal a szolganővel, aki hozzáment egy héber szolgához, mindegy, egy sifchával nem lehet hálni. Hogyan fogalmaz a tóra? Mi iski iskávesz isa pillanat. Felolvassuk a Mózes 3.19.20. Mózes 3.19.20. Midőn férfi hálnővel közösülve vele, és az rabszolganő, oda számba egy férfinak, de ki nem váltatott, vagy szabadság nem adott neki, büntetés érje őt, ne ölessék meg, mert nem volt felszabadítva. Tehát, hogy tilos rabszolganővel állni. De érdekes, hogy úgy fordítja mi sikvazzera a férfinek számba, oda számba egy férfinak. Ez szó szerint, ezt úgy kéne olvasni, midőn férfi hál, bocsánat, midőn, a közösülve vele. Midőn férfi hál nővel, közösülve vele. A közösülve vele azt igazából szó szerint úgy kéne folytatni, ejakulációval. Midőn férfi hál nővel, ejakulációval, és az a nő rabszolganő. Tehát hangsúlyt tesz a Tóra arra, hogy a közösülés az ejakulációval történő közösülés, az az, ami a közösülés. Kinél? A rabszolganőnél. A rabszolganő tilalma milyen tilalom? Iszur láv. Az egy enyhébb tórai tilalom. Akkor a Tórának miért kellett külön kiemelnie az egyik iszur lávot, az egyik enyhébb tórai tilalmat, és azt mondani, hogy ott a közösülés, az az ejakulációval történő közösülés, mert azt akarta ezzel mondani, vagy megmutatni, hogy az összes többi iszur láv, az összes többi enyhébb tórai tilalomnál már a nemi aktus kezdete is nemi aktus, nem csak az ejakuláció. És stimmt? Mint a tiszta víz, olyan egyszerű, olyan egyértelmű. Azt mondtam, hogy ne? Miért ez a logika? Áderábe! Mindig állnak mondani, ha harab, ha javik tisztes, mi kládak, ha javik lábim, még már bia. Szóval nem tudok egész más mondani. Ha a Tórában látjuk, hogy a karet tilalmaknál külön hangsúlyozza, hogy a nemi aktus kezdete az a nemi aktus, akkor ebből látom, hogy az enyhébeknél csak akkor van nemi aktus, hogyha van ejakuláció. Amere vásim kény listekra, amis fichareufa, akkor miért mondta külön, miért említi külön a rabszolganőnél? Csak az ejakulációval jön létre a nemi aktus. Azt mondja, a Talmud, he arra de hajavil, és ezért a Talmud ezt elfogadja. Oké, okay. Mégis azt mondja, hogy akkor innen valóban tudjuk, hogy a leszámítva a fichareufát, a rabszolganőt, az összes enyhébb tilalomnál is önmagában a nemi aktus kezdete már nemi aktus. Tovább, he arra de hajavi lávin de kohuna minalan, külön kategória a kohanitákra vonatkozó enyhébb tilalmak, tehát hogy a kohanita nem vehet el egy elvált nőt, egy főpap nem vehet el egy özvegyet, ott honnan tudom, hogy az a tilalom megszegés már a nemi aktus kezdetével létrejön, azt mondja, azt kiha, mert mind a kettőnél az elvesz szót használja. Itt is az elvesz, a kohén elvesz egy elvált nőt, meg a karet tilalmai közül, például a nővérnél is, ha egy férfi elveszi a nővérét. A két hasonló kifejezésből tudom, hogy ugyanúgy, ahogy a nővérnél a nemi aktus kezdete az nemi aktus, a kohanitákra vonatkozó tilalmaknál is. Megyünk tovább. Az utolsó kategória, ha jave aszé, minalan, felszólításból levezetett tilalomnál honnan tudjuk, hogy az is már a nemi aktus kezdetével létrejön a nemi aktus. Ászja, bia, bia, azt onnan tudjuk, hogy mind ahogy a felszólításból levezetett tilalomnál, mint például a edomiták és az egyiptomiak közösségbe való beházasodása, ugyanazt a és lesz vele kifejezést használja, mint például a mamzernél. Akkor ahogy a mamzernél már a nemi aktus kezdete, az nemi aktus, ugyanúgy a ugyanúgy a felszólításból levezetett tilalomnál is a nemi aktus kezdete, az nemi aktus. Oké. Utolsó ilyen kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy a nemi aktus kezdete, az nemi aktus, az a mi témánk, Jevama. Mit mondtunk, hogy egy sógorházasság az elhálással jön létre. Honnan tudom, hogy az elhálás az már a nemi aktus kezdetével létrejön? Nem, bocsánat. Utaságot mondtam, ezt már tudjuk. Honnan tudom, hogy ugye van egy tilalom, bocsánat, hogy a sógornő nem házasodhat idegen férfivel, amíg nem kap halicát a sógortól. Honnan tudom, hogy ezt a tilalmat megszegi akkor is, hogyha csak a elhálás kezdetét, vagy a nemi aktus kezdetét csinálták? Illemándamer a szé. Azt mondtam, de milyen kérdés ez most? Ez a sógornő nem mehet hozzá egy idegen férfihez, ez vagy egy enyhébb tórai tilalom, vagy egy felszólításból levezetett tilalom. Mind a kettőre már megadtuk a választ. Tehát akkor vagy ez, vagy az, de mindenképp megvan. Oké, azt mondja, elejé van, elejé van minden. Akkor honnan tudom, akkor más volt a kérdés, az volt, amit én eredetileg hittem. Honnan tudom, hogy a sógor és a sógornő házassága létrejön a nemi aktus kezdete révén, és az már nemi aktusnak számít, az se bia-bia, itt is a és lesz vele kifejezés, amit használ itt is, meg használhat különböző tilalmaknál, ez az a hasonló kifejezés, amiből ezt lehet következtetni. Megyünk tovább, utolsó ilyen, issa le bailami nalan. Honnan tudjuk, hogy egy férfi és egy nő házassága, ami létrejöhetne elvileg a Tóra törvénye szerint elhálás révén, az is létrejön a nemi aktus kezdete által, ejakuláció nélkül is. Ászja kiha kiha, itt is a kiha-kiha kifejezésekből, hogy és elveszi a tilalmaknál is szerepel, elveszi a nővérét, hogy az egy tilalom, és ott ugye a nemi aktus kezdete, az már nemi aktus, ugyanígy a férfi és a nő közötti házasságnál is. Megyünk tovább. Amer ravel, ne lamalite kassam rechmona sifchas zera ve sifchas halufa, sikva zerebe éjsesz is, sikva zerebe szajta. Ó, Isten. Oké, mielőtt tovább nincs, akkor tisztázzuk. Tehát egyelőre ott tartunk, hogy minden esetben, kivéve egyet, majd mindjárt ez találós kérdés lesz, hogy melyik az egy, minden esetben a ejakuláció nélküli nemi aktus, az nemi aktusnak számít. Melyik volt az egy, amelyikben nem? Minden. A nemi aktus kezdete, az nemi aktus. Nem, most tanultuk. Melyik volt az, ahol a Tóra külön említi az ejakulációt? Ez az. Harmadik piros pont. Kálmán, ez fantasztikus. Harmadik piros pont. Igen, a rabszolganő. A rabszolganőnél külön említi az ejakulációt. Most akkor az lesz a kérdés. Három olyan hely is van a Tórában, ahol az ejakuláció külön említve van. Rabszolganő. Egyszer. És ez is a házasságtörés. És a szojta. És a... Hát ezt nem lehet lefordítani, de ugye az, amikor a megcsalással megváltozik. Mind a háromnál, nem hagyszatok, nem írom fel a táblára azt a szót, hogy ejakuláció. Mind a háromnál külön van említve az ejakuláció. Miért? Amel Ravel, Lama, Linda, Kasszabrakban, és a Fazerem, és a Rúfa, és a Fazerem, és a Szécs, és a Fazerem, és a Hintok. Miért van ebben a három helyen említve? Ennyi ott besi jó, mond ez Evasa. Miért van ebben a három esetben említve az ejakuláció? A rabszolganőt tudjuk. Ott ugye azért, mert azt akarta mondani, hogy csak a rabszolganőnél számít a nemi aktusnak, ha ejakuláció történt, az összes többi tilalomnál ejakuláció nélkül is. Sikva zera, de és ez is. Prátem és sámes, tőlem és sámes mész. A házasság törésnél miért?
Miért van említve az ejakuláció? Nem azért, mert azt akarja mondani, hogy a nemi aktus kezdete az nem nemi aktus, és nem jött létre házasságtörés, hanem csak azért, mert azt akarta mondani, hogy egy erekció nélküli nemi aktus, az nem nemi aktus. Ez hihetetlen, hogy milyen részletességgel mennek be itt most a nemi aktus különböző fázisaiba. Tehát ugye eddig úgy tudtuk, hogy van kétféle nemi aktus. Van a nemi aktus kezdete, és van az ejakuláció. Most már van egy harmadik, egy nulladik fázispont. Van az ejakuláció, ami a vége, van a nemi aktus kezdete, ami ejakuláció nélküli, de ejakulációra alkalmas erekció, és van az a nemi aktus, ahol erekció sincs. És mind a három az házasságtörésnek számít. És ezért kellett említeni a sikha, zera, az ejakulációt a házasságtörésnél, mert azt akartam mondani, hogy akkor is, hogyha... Nem, mind a három. Azt akartam mondani, hogy csak az számít házasságtörésnél, ahol vagy van ejakuláció, vagy legalább erekció volt, és volt a nemi aktus kezdete. De ahol még csak ez se volt, az nem számít házasságtörésnek. Most itt azt, aki... Gábor... Szóval, figyelmeztetek mindenket, hogy a mai nap is izgalmas lesz. Csak pillanatban bedugjuk a töltőbe. Nehogy pont most merüljünk le. Háj! Nem azt mondja, hogy megengedett. Oké. Szóval... Én ha nem alakztam ezt, és nem írnám... Igen. A magyar nyelv sajátossága nagyon sok áthallás lehet itt most, úgyhogy kérlek, hogy mindenki csöndben figyelje. Most ha nem alakszatok azt, hogy a táblára azt nem írom föl, de akkor most egyébként ott tartunk, hogy a házasságtörés nem házasságtörés, és sem Samesbe Éver Mesz, nem Sames Mesz. Itt az az érdekes, hogy amikor azt mondja, hogy erekció nélküli nemi aktus, akkor egy olyan szóhasználatot használ, ami nem teljesen meg első, hogy mit jelent. Mert szó szerint azt mondja, mesames mesz, aki halottan közösül, vagy halottal közösül. És most elsőként ezt úgy értjük, hogy a nemi szerve halott. Tehát, hogy nincs benne élet. Magyarul, hogy nincs erekció. Azt mondja, Talmud, és akkor erre mondja azt, hogy ez nem számít házasságtörésnek. A Nicha lemánda már, mesámes mész, bárra jössz, patur, elemánda már, hájav, máik elemeim, azt mondtam, de hát várjunk, csak nem ilyen egyértelmű. Mert van egy vélemény, aki azt mondja, hogy az erekció nélküli nemi aktus is, nemi aktusnak számít az összes tiltott nemi aktusnál. Akkor nem lehet így értelmezni ezt a kifejezést. Nagyon durva dolog következik, kapaszkodjatok meg. El a prátlem, mesámes mésza. Azt mondja, Talmud, akkor nem erről van szó, hanem arról van szó, ha valaki egy halott nővel közösül. Magyarul, hogy a halott itt nem a nemi szervére vonatkozik, hanem a nőre. Szálka bájtok a mina, hoj láhár miszonnám még ikrisejra, én meleg hája be is, és azt akarja mondani, hogy az nem számít házasságtörésnek. Elég durva. Elég durva dolog. Szóval azt mondja, akkor azt gondolnám, hogy mivel ez továbbra is a férjének a felesége, ha halott, akkor is, ezzel azt gondolnám, hogy ez házasságtörésnek szám, de nem számít házasságtörésnek. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez tilos. Nem azt jelenti, hogy ez megengedett. Csak itt most teoretikus. Kérdés, az a házasságtörés tilalma, az mikor jön létre? Van egy nő, ha meghal, akkor is az a férjének a halott felesége. Azt gondoltam volna, hogy házasságtörés, de nem. Akkor ez szerint az álláspont szerint a nemi aktus, az házasságtörés, tehát bármilyen nemi aktus házasságtörés, akkor is, hogyha az
erekció nélküli házasság nemi aktus volt. Oké, okay. Ez a kettes, hármas, a szotá. Szóit a lamali, lekde tányasikre zera, prát le davaráher. Azt sem megmondom neked miért. Mert azért, mert azt akar ezzel mondani, hogy csak az ejakulációval járó házasság törésre, ha figyelmeztet a férj, ott lesz szóita a nő, de hogyha mással, akkor nem. Mi az a mással? Máj davaráher. Amarav se is ez, prát le se kine la, se lőke dárka. Hogyha úgy figyelmeztette, mit jelent ez? Hogy a férfi arra figyelmeztette, hogy ne legyen együtt a másik férfivel, az együttlét nem hagyományos módján sem. Akkor az nem számít figyelmeztetés. Meg a figyelmeztetés az a konkrét tradicionális nemi aktusra vonatkozik. Amelé Rave Miskeve Isak szív. Azt mondta Rave, de várjunk csak, miért ne számítana szajtana? Miskeve Isa, nővel való együttlétre ről beszél a Tóra, akkor az bármilyen együttlét. El Amel Rave Brátlese Kinella Dereke Valim. Hú, ezt hogy lehet rámagyarázni? Azt mondja, akkor arra vonatkozik, hogyha arra a szeretkezésre figyelmeztette. A szeretkezés itt azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs is semmilyen fajta behatolás sehol, hanem csak ilyen szeretkezés. És akkor ez nem számítana olyan figyelmeztetésnek, amitől szótává válik a nő. Azt mondja, bájja, amelia, bájja, pricusza, asszurach, mana. Lehetséges ez? A Tóra megengedi az ilyen pricuszt, az ilyen szemérmetlenséget, hogy valaki egy idegen férfivel szeretkezzen. El, amár a báje, prátle se kinele benne sika. A báje azt mondja, hogy arról van szó, hogyha arra figyelmeztette, hogy ne legyen, ne csókolja. Hú. Nem világos, hogy ez a csókolja, ez mit jelent. Ugye azért nem, mert a csók héberül az tulajdonképpen érintés. Most ugye a csókot azt lehet úgy használni, amikor valaki valakit szájon csókol, de jelentheti azt is, amikor a testének különböző részeit hozzáérinti a másik testének különböző részeihez. Most azt mondja a Talmud, a nikale mánda amer, ha arra zuhach nasza szatara. Ele mánda amer zune sika májle ikale mémán. Szerintem akkor a bájének a felvetés, hogy a csók az még nem számít olyan típusú házasságtörésnek, hogyha arra figyelmeztet a férfi, akkor a szota legyen. Ez azt szerint a vélemény szerint stimmel, aki azt mondja, hogy a nemi aktus kezdete, ahogy mi is mondtuk, az a behatolás ejakuláció nélkül. De van egy másik vélemény is, amiről eddig nem volt szó, csak jeleztem előre, hogy lesz egy ilyen is, amelyik azt mondja, hogy ha arra a nemi aktus kezdete, az maga a csók. Ez most jelentheti a szájon való csókot is, meg jelentheti azt, hogy a testének bizonyos részeit hozzáérinti a másik testének bizonyos részeihez. Elam, leajlam, illetve kinél a dereke valjén, visszik szákadájtok, ha minden megpegyed a bálta a lerachmana, ha kapit bálka más melan. Mégis a Talmud azt mondja, hogy jó, akkor azért mondja a Tóra, azért használja az ejakulációt a szotánál mégis, mert azt akarja mondani, hogyha a férfi csak arra figyelmeztette, hogy ne legyen, ne szeretkezzen a nő a másik férfivel, akkor az nem számít szotának. Miért? Mert azt gondolhattam volna, bocsánat, az előbb rosszul mondtam. Rosszul értelmeztem azt, amit az előbb a báj mondott. Egy pillanatra lépjünk vissza. Ugye volt egy olyan felvetés az előbb már, hogy azért mondja a Tóra, hogy azért köti az ejakulációhoz a szotát, mert azt akarja ezzel mondani, hogy ha a férfi annyit mondott a felségünk, hogy ne szeretkezz a másik férfivel, akkor azzal nem válik szotává. Én azt mondja, a báj, miért? Fölmerült volna bennem, hogy önmagában ilyen szemérmetlenség miatt szotává váljon a nő. Csak azért, mert ugye, nyilván ez tilos, tehát ez egy szemérmetlenség, de ez még nem olyan súlyos bűn, ami miatt egy nőt szotának kéne nyilvánítani, hogy erre külön mondja a tóra, hogy nem kell annak tekinteni. És mégis a Talmud elfogadja ezt a felvetést, mégis, és azt mondja, hogy azért kellett külön említeni, mert azt gondolhattuk volna, hogy alapvetően a férj hozzáállásán múlik a dolog. Hogyha a férj ezt annyira súlyosnak találja, hogy emiatt szotának tekinti a feleségét, akkor fogadjuk el, az egy szota. És ezért kellett mondja a tóra, hogy ez nincs így, és csak a nemi aktus az, amitől a szota szotává válik, de nem az, amikor idézőjelben csak szeretkezés történt. Kedves barát, azt hiszem, hogy itt most meg fogunk állni. Kedven izgalmas volt eddig is ez a mai nap. És valami keveset hagyunk a holnapra is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Látom, hogy itt a kommentek között is megindult a diskurzus. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket. A leges legjobbakat kívánom a holnapi viszontlátásra, viszonthallásra.